Kedves hallgatóink, Ácsán Szóna tanítás sorozata következik, virtuális elvonulás címmel. Fordította Ráckis Andrea, elmondja Kövesdi László. Negyedik rész. A test természete.
Tanító beszédek.
Káin vácsá csittén pamádén majákatán accyán kam mi bhanté bhúri pany tatágt káin vácsá csittén pamádén majákatán.
A test természete. Nagyon aktuális most a test és a vele való kapcsolatunk felett meditálnunk. Éppen zajlik a COVID-19 járvány, és mindenkinek tele van a feje a halál és a megbetegedés veszélyével. Ez az egyik oka annak, hogy a test témaköréről beszélek. Különböző módokon végeztünk megfigyeléseket mostanáig, és beszéltem a test 32 részre való felosztásáról is. Ez viszont többé-kevésbé arról szólt, hogyan szabadulhatunk meg a túlzásba vitt hiúságtól, a szépség és más a testtel kapcsolatos túlzott aggodalomtól. A következő részben azzal foglalkozunk, hogyan szüntethetjük meg a testtől való függőségünket. Nézzük a test 32 részén való meditációval kapcsolatos problémákat. Nyugaton erről nagyon ritkán tanítanak. A test 32 részéről általában nem esik szó, mert a nyugati kultúrának komoly problémái vannak a testtel. Az emberek vagy undorodnak ettől a témától, vagy már eleve gondjaik vannak a testükkel. Számos aggodalom és komplexus övezi a testet, ami furcsa szokásokhoz vezet. Mindenféle módon igyekszünk széppé tenni a testünket, torzult testképpen rendelkezünk, stb. Röviden, nyugaton teljes zűrzavar uralkodik a testet illetően. Ázsiában nagyon népszerű a test 32 részével kapcsolatos meditáció. Sok felkérést kaptam tájhölgyektől, hogy erről tanítsam őket, ez az egyik legkedveltebb témakörük. Visszatérve, nagyon érdekes megismerni és felfedezni azokat a kulturális különbségeket, ahogyan a különböző kultúrák figyelmét leköti a test, illetve még inkább, ahogyan tönkreteszi őket a testhez fűződő kapcsolatuk. Minden esetre a test 32 részre való felosztása és az összes szerv és többi alkotórész tudatotokban a képzeletetek vagy akár képek segítségével való megfigyelése, vizsgálata egyértelműen meglehetősen erős gyógyír erre a problémára. Természetes, hogy tartunk ezektől a dolgoktól. Szeretnék egy új lehetőséget ajánlani arra, hogy könnyedebben és semlegesebben tudjatok a testetekre tekinteni, ez pedig a test 4 alkotó elemén való meditáció. Ez egy másfajta meditáció, amit a test tudatossággal kapcsolatban adott át a Buddha. A 4 összetevőt már az ősi világban is ismerték, és természetesen alapvető fontosságúak voltak. A 4 összetevő tehát a föld, a víz, a tűz és a levegő. Ez megtalálható a görög filozófiában, az ind filozófiában és a kínai filozófiában is. Erre nem egyszerű tudományos tényként kell tekintenünk, mert nem az. Nem tudjátok megfigyelni a vasat, az atomokat, a molekulákat. A modern tudomány által ismert kémiai táblázatok egyszerűen nem képezik le a közvetlen tapasztalásotok által megismert valóságot. A valóság közvetlen megtapasztalása a föld, a víz, a tűz és a levegő, amelyeket folyamatosan megtapasztaltatok. Kicsit tudományosabb megfogalmazásban a föld rendelkezik ellenállással, némi szilárdsággal. A víz folyékony, és van egyfajta összetartó ereje is. A folyékony anyagok egyik jellemzője, hogy könnyen újra összeállnak, van némi összetartó erejük. A tűz szintiszta forróság, ami a hő minden szintjén megjelenik. Nem muszáj tehát konkrét tűznek lennie, magáról a hőről van szó. Beszélhetünk akár az emésztő képességről is, a test hőjéről, mint tűzelemről. Ez tehát a lényeg, az univerzum alapja, ahogyan az ember megtapasztalja a világot, szilárd, folyékony és forró elemeken keresztül, és végül itt van a levegő is. A levegő nagyrészt rezgés, rezgésként tekintünk rá. Láthatjátok például, ahogyan a levelek megrebbennek a szélben. Ezt értjük ez alatt a rezgés alatt. Ez az, ahogyan az ember minden tudományosság, intellektuális ismeret vagy mikroszkopikus elemzés nélkül megtapasztalja a világot. A hagyományos angol költészet szavaival így fogalmazná meg az elemek megtapasztalását, ahogyan az összekötő hatások átmennek az elemekbe. Érzed a szelet az arcodon, a napot a bőrödön, a hideget, a tűz melegét, a földet a lábad alatt, amikor mezítláb sétálsz a tengerparton vagy a földön. Ezek az érzések alapvető fontosságúak. Megmutatják a fejlődésünk folyamatát. Genetikailag hozzánk tartoznak. Visszatérhetünk tehát a földhöz, a vízhez, a levegőhöz és a tűzhöz. Visszatérhetünk hozzájuk, mert teljesen világosan láthatjuk, hogy ezekből épülünk fel. Minden alkalommal, amikor megisztok egy pohár vizet, közvetlen bizonyítékot kaptok arról, hogy miből épültök fel. Ez az egyetlen tökéletesen, egyetemesen felhasználható innivaló, és mindig elérhető. Ha létezik valami, amivel képesek vagytok életben tartani magatokat, az a víz. Természetesen a víz folyamatosan el is hagyja a testünket, így láthatjuk, ahogyan belép a testünkbe, és ahogyan távozik onnan. Ez nagyon könnyen megy, nem szükséges hozzá különösebb elemzést végezni. A földelemet az ételeken keresztül vesszük magunkhoz. Egy másik különös csoda, amikor fogunk egy magot, elültetjük, és káposzta, burgonya nő ki belőle. A föld efféle növényekké változik, mi pedig megesszük, így mi is a föld részesévé válunk, majd mi magunk is a föld része leszünk. Az emberi testben minden szilárd rész földelem, például a csontok is. A test szilárdsága maga a földelem. Természetesen ugyanígy jelen van a testben a folyékony elem, a víz is. Sok minden van a testben, ami folyékony. Ilyen például maga a vér, ami nagyon hasonló a tengervízhez. Majdnem teljesen azonos vele. Alapjában tengervíz, csak egy kis vörös festéket kell hozzáadni. Az élet fenntartásához transzfúziót és sóoldatot is szoktak adni az embereknek, ha szükséges. A következő elem a levegő, ami hihetetlenül fontos a meditáció szempontjából is, ahogyan korábban már említettük. A test meditációk közül az egyik a légzés. A légzés gyakorlatilag folyamatos. Elég egy pár lélegzetvételt kihagynunk, a testünk már is riadót fúj. Ennyire fontos számunkra a levegő. Néha megfigyelhetjük közvetlenül is a költészet nyelvén. Kifejezetten könnyűnek, élénknek érezhetjük magunkat, és tudjuk, mit jelent ez a könnyedség, légiesség. Érzitek, ahogy a terhek, a nehézségek lekerülnek a vállatokról. Érzitek, ahogy az egész testetek olyan könnyű lesz, mint a levegő. A tűzelem adja a test melegét. Ekként tapasztaljuk meg. Most épp fizikai megközelítésben végzünk megfigyelést. Amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a testünk felszínének hőfoka, a hő kiáramlik a testből. Amikor a külső hőmérséklet magasabb, mint a testünk felszínének hőfoka, a hő belép a testünkbe. Ezt ösztönösen érezzük. amikor kirándulás közben leültök egy nagy szikla közelében, ami hideg, úgy fogjátok érezni, hogy a szikla lehűt titeket. Valójában nem ez történik. A hő kilép a testetekből, és átáramlik a sziklába. Ha a sziklát süti a nap, és felforrósodott, és leültök a közelében, akkor hűvösebbek vagytok a sziklánál, és érezni fogjátok, ahogyan a meleg átáramlik a sziklából a testetekbe. A hő számára láthatatlanok vagytok, a meleg szempontjából nem léteztek. Valójában semmi sem létezik, csupán minden melegből hidegbe megy át. Melegből hideggé válik. Beleolvadunk a környezetünkbe, nem különbözünk tőle. Ez egy csodálatosan szép meditáció. A kommentárokban is megtalálható, hogy valójában az intelligens embereknek szánták. A különböző vérmérsékletű emberek számára különböző meditációk lehetnek megfelelőek. Sokféle meditációból válogathatunk. A vérmérséklet felépítésének alapvető része a negatív oldalon a gyűlölet, mohóság, tudatlanság, a pozitív oldalon a nagylelkűség, jó szándék, tudatosság. Ha ezeket elkezditek összevegyíteni, és még hozzáadtok némi finomságot, az emberi természet variációinak igen szép spektrumát fogjátok kapni. Mindannyian találkoztatok már mohó emberekkel, dühös emberekkel, és olyanokkal is, akik téves eszmékben hittek. Ugyanígy találkoztatok már nagylelkű, kedves, türelmes, tiszta elméjű, intelligens, azaz a teljes palettát lefedő vérmérsékletű emberekkel. Mindegyikre vonatkozóan létezik gyógyír és meditáció. Általában mindannyian valamilyen keveréke vagyunk a fentieknek. Tény, hogyha valaki dühös, az sajnos nem jelenti azt, hogy nem lehet mohó is. Ha pedig valaki mohó, attól még ugyanúgy lehet dühös is. Ha pedig dühös és mohó is, akkor a tudata is egészen biztosan elhomályosult valamilyen mértékben. Tehát mind a három jelen van. A nagy lelkű emberekben is lehet bizonyos fokú ingerlékenység és harag. Azaz ezeknek minden variációja előfordulhat. Az elemeken való meditáció a tiszta értelemmel bíró emberek számára egyfajta tudományos nyomozás. Ácsán Csák kétségtelenül ezt a meditációs témát kedvelte a leginkább. A négy elemet. Igazán csodálatos, mert visszavezet a természethez. Ha a természet rajongói vagytok, megszállottan szeretitek a természetet, a négy elemen való meditáció, a test négy elemként való szemlélése kiváló meditációs tárgy lehet számotokra. Bármelyiket választhatjátok a négy elem közül, látni fogjátok, hogyan reagáltok az alapvető elemekre. Használhatjátok a szamádi tárgyaként, ahogyan a nyomozás tárgyaként is. Használhatjátok eszközként arra, hogy eloszlassátok az én és az ego képzetét a testben, a test birtoklásának érzetét, a testtel való kapcsolatotokat. Mindezt eloszlathatjuk, és a testet visszaadhatjuk a jogos tulajdonosának, a természetnek, a biológiának. Ezek hozták létre a testet, és ők irányítják a megfelelő elvek alapján. Ez az, amit már ismerünk, a biológia alapelvei, amelyek alapján a test fejlődik és növekszik. Ez irányítja, működteti, ő a gazdája. Tévedés azt hinni, hogy van valaki odabent, akit énnek nevezünk, és aki létrehozta, akinek a tulajdona, aki működteti, ellenőrzi. A Buddha hatalmas fájdalmai közben magyarázta el, hogy nem erről van szó, nem rendelkeztek felette, nem tudjátok irányítani, nem a tiétek. Ez az, amit anattának nevezünk. A nem én azt jelenti, nem irányíthatom. Nincsen, aki irányítsa a testet, nincsen gazdája. Az anattá fogalmát nagyon gyakran meglehetősen nehéz megérteni, annyira összetett. Annyit azonban megérthettek, hogy a testetek nem a tulajdonotok, nem rendelkeztek felette, nincsenek állandó összetevői, és vágyaitok ellenére, különösen napjainkban, amikor senki sem szeretné elkapni az influenzát, a koronavírust, egyáltalán nem tudjátok irányítani. Most megfigyelhetitek, hogy az egész világ az irányíthatóság hiányával és az ezzel kapcsolatos tévhitekkel küzd. Ez sokféle módon megjelenik. Frusztrációt, ingerlékenységet, haragot okoz. Mondhatjátok, hogy minden kicsúszik az irányítás alól. A gazdaság, a betegségek, nem tudtok szocializálódni, nem mehettek oda, ahová szeretnétek, és egyáltalán semmit nem tudtok irányítani. Ez a bizonyíték arra, hogy nincsen, aki irányít. Nincsen központi irányító, nincs ilyen személy. Ha ez újdonság számotokra, akkor frusztrációval és zavarodottsággal teli életre vagytok ítélve. Ha viszont nem így van, akkor ezek az érzések is elkerülnek titeket. Ilyen körülmények között is könnyedek és szabadok lehettek. Ez a valóság. Ezt a fajta éleslátást szeretném átfordítani a szamádi oldalára. A szamádit úgy fogalmaznám meg, csodálatos derű, ragyogás és tisztaság. Az egyik legjobb állapot, ami az ember számára elérhető. A legjobb érzelmi állapot, amit az ember elérhet, a szamádi. Gyakran fordítják koncentrációnak, ami nagyon rossz értelmezés. Nem tudom, hogyan lehetne lefordítani, talán derűs tisztánlátásnak, vagy ilyesminek, derűnek és világosságnak. A költőket kellene talán megkérni, hogy készítsék el a megfelelő fordítást. Szóval, hányan ültetek már a tűznél a tüzet bámulva? És az idő csak megy, elszalad az idő, miközben a tüzet nézitek. Ez a tűzelem, és ez az ember kapcsolata a tűzzel. Forróság, de ugyanígy a szépség, a lobogó természete. Vannak egész kultúrák, ahol kijelölnek valakit a családból, hogy a nap 24 órájában fenntartsa a tüzet. Még a kolostorunkban is van, akinek tüzet kell őriznie. Igen, Kanadában igazán jól megfigyelhetitek, hogyan imádják az emberek a tüzet. A tél hideg, hosszú és sok hó esik. A tűz által megérinthetjük a napot, és a sajátunként kezelhetjük. Természetesen vannak napimádók is, akik kimennek a tengerpartra és kifekszenek a napra. A nap tehát a közvetlen tűz egyik formája, a kis tűz pedig csodálatos és elbűvölő. Az elemeket tehát használhatjátok a szamádi gyakorlataként. A következő elem a víz. A víz természetesen lehet folyó, tó vagy óceán, azaz a víz nyugalomban és áramlásban is lehet. Van valami elbűvölő a vízesésben, a folyóban, az óceán hullámzásában. Érdemes megkeresnetek önmagatokban, hogy melyik elem a tiétek igazán. Lehet, hogy mind a négy, vagy három, kettő, esetleg egy. Bármi lehet, ami a segítségetekre lehet. Ezután következik a levegő elem. Ennek két formája van. Az egyik közülük a légzésetek, és ez a levegő elemmel való meditáció egyik módja is. A légzés meditáció gyakorlatilag a levegő elemen való meditáció. Ezt mindenhová magatokkal vihetitek. Bárhol megfigyelhetitek a szél fújását. Ha viszont kimentek, és különösen most, májusban, a levegő felmelegszik, és enyhe szellő is fúj, ami a fenyőfák és a tavasz illatát hozza magával. Ilyenkor különösen elbűvölő kimozdulni, és egyszerűen csak kint lenni a levegőn, érezni a bőrötökön. Az enyhe szellőben való jelenléthez hasonló hatásokat érezhettek, amikor megfigyelitek a légzéseteket, ahogyan a levegő belép a testetekbe. A légzés meditációból fakadó szamádi a szél és a levegő hatására is létrejöhet. A földdel való meditáció kapcsán néhányan nagyon szeretnek a hegyek közé vagy a völgyek mélyébe menni, ahol a föld tömegei veszik őket körül. a nyílt termőföldön is megtapasztalhatjátok az előttetek elterülő föld természetének mérhetetlenségét. A mezőn járva, lépdelve szintén. Ezek alapvető szamádi megtapasztalások. A különböző személyiségek különbözőképpen reagálnak az elemekre. A szuttákhoz kapcsolódó kommentárok szerint bizonyos különösen értelmes és érdeklődő elmék olyan helyeken tartózkodva, mint például egy hegy teteje, folyamatosan a környezetet pásztázzák, így számukra sokkal előnyösebb lenne egy kisebb és zártabb hely, mint egy völgy például, ami képes megállítani csapongó, elkalandozó hajlamaikat. Mintha egy tartályban ülnének. A tágas, nyitott terek inkább az álmosság, nehézkesség elemei esetén lehetnek jók. A nyílt levegőn lenni és érezni a szelet az arcotokon felpezsdíthet titeket, és erőt adhat, így ez is jó módszer lehet. Ugyanígy a vízelem is, hiszen a Buddha is azt tanácsolja, hogy locsoljunk vizet az arcunkra, ha elálmosodunk meditáció közben. Különböző emberek különböző környezetben tudnak fejlődni. El kell kezdenetek megfigyelni, mi az, ami segít titeket az elemek szempontjából. Melyek azok a helyek, ahol könnyebben el tudjátok érni a mély megnyugvást és a szamádit. Nagyon sokszor meg fogom ismételni, és el fogom mondani, és sokszor beszéltem is már róla, hogy mi is a kapcsolat a szamádi és a vipasszaná között. A szamata és a vipasszaná nem két különböző dolog. Általában van egy kötőjel közöttük, és együtt is működnek igazán jól. Korábban a bevezetőben már beszéltem erről. Őrszemek, amelyek egy fallal körülvett városkapuit őrzik. Ezek az őrszemek azt a parancsot kapták, hogy bizonyos, zavarodott és romboló elemeket tartsanak a város falain kívül. Van azonban kettő, amelyet örömmel fogadnak a városban, két hírnök, akik a királynak dolgoznak a város központjában. Az őrszemek feladata, hogy amikor megérkeznek, szeretettel fogadják őket. Mi ez a kettő? Samatha, Vipassana. Ők ketten érkeznek. Pontos jelentéseket hoznak a birodalomról. A falakon kívülről, a testeteken kívülről található birodalomból. Látványokról, hangokról, illatokról, ízekről, érintésekről és gondolatokról. Sokféle üzenetet hoznak. Most, hogy épp a járvány kellős közepén vagyunk, nagyon sok rossz hírt és hamis információt kapunk, vagy éppen nem kapunk tájékoztatást. Vannak jó hírek is, pontos, valós információk. Folyamatosan igyekeztek kiválogatni őket, és ez a válogatás arról szól, hogy próbáljátok kitalálni, mi az, ami pontosan mutatja meg a valóságot a világ természetéről. Így működik az információs társadalom. Amikor tehát pontos információt kaptok a világról, az higgadt belátással jár. Mi a vipasszaná, a belátás? Nem szabad nagyon összetett dologra gondolnunk. Mindössze tisztán látás. A higgadtság és a világosság nem ellenségek. Szükség van rájuk, és nagyon gyakran nem vagytok képesek tisztán látni, mert túl nyugtalan állapotban vagytok hozzá. Ezért nem látjátok világosan a dolgokat. Így tehát a tiszta látáshoz sokszor elő kell vennetek egy törlőkendőt, és le kell törölnötök a szemüvegeteket, vagy be kell élesíteni a távcsöveteket. A higgadtság segítségével tudjátok fókuszba állítani a távcsöveteket, és így képesek lesztek látni. Ha a tudatotok nem lesz nyugodt, csendes és tiszta, nem fogtok látni. Ha viszont az, akkor olyan dolgokat is láthattok majd, amiket normális esetben nem vennétek észre. A tudatotok rendkívüli állapotban van. Folyamatosan ezen dolgoztok, próbálkoztok. Ehhez hasonló beszédeket hallgattok, elmérkedtek a testeteken, a test természetén, az elemeken, a belső elemeken, a külső elemeken, hogy a föld biológiai megjelenése vagytok, stb. Meghallgatjátok az efféle beszédeket, de vajon át is jönnek? Áthatóak-e? Elérnek-e a tudatotokig? Megérkeznek-e a város központjába? Megfelelően informálják-e a királyt a valóságról? Vagy ezek mind puszta gondolatok? Mindaddig, amíg nem értek el változást általuk, puszta gondolatok maradnak, ez pedig nem elég. Olyanok, mint a szakácskönyv. Gyönyörű, csodálatos receptek vannak benne, de az étel nincs ott. Olyan, mintha elmennétek az étterembe, és csak az étlapot olvasnátok el. Az emberek pedig ezt teszik. Olvasnak a buddhizmusról. Azt mondják a barátjuknak, aki épp most érkezik haza egy 10 napos elvonulásról. Nem értem, azt mondtad, csodálatos volt. Elolvastam az étlapot, de csak a kartonpapír ízét éreztem. Szóval az étlapnak kartonpapír íze van. A gondolatok nem maguk a dolgok, az csak a gondolatok megevése. A valódi átalakulás a létezés átformálása. Érezni fogjátok, ha megértitek, belsővé teszitek ezeket az igazságokat. Honnan veszitek majd észre, hogy megváltoztatok? Máshogyan érzitek magatokat? Ha nem, akkor tudhatjátok, hogy nem változott semmi. Az átalakulás szempontjából egyébként gyakran letérünk az óvatosság útjáról. Ne kívánjátok annyira muhóna megvilágosodást. Csak gondoljatok arra, tudom, hogy ennél többről van szó. Biztos vagyok benne, hogy lehetne jobb is. A Buddha nagyszerű tanítása szerint, ahogy most érzem magam, az nem elég jó. Jobbnak kell lennie, hogy már ne legyen több kívánságom. Kérjetek tehát tovább, egészen addig, amíg már nem lesz mit kérnetek. Ne elégedjetek meg ennél kevesebbel. Mindig gondoljatok arra, hogy még biztosan lehetne több. Mivel lehet még több? A létezés könnyedsége maga a szív válik könnyűvé. A fej, a tudat tiszta. A fejetek hideg, a szívetek meleg. Hideg fej, meleg szív. Mindkettő nagyon fontos. A Buddha tele van melegséggel, együttérzéssel, szeretetteli kedvességgel, miközben rendkívül tiszta és érthető, higgadt és könnyed, minden viszontagság ellenére, amelyek elkerülhetetlenül hozzátartoznak az élethez. Betegség, öregség, szeretet, halál, veszteség. Ezek folyamatosan jelen vannak, mindig az arcotokra vannak írva. Ez az elvonulás a lehető legjobbkor zajlik, mert pillanatnyilag nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a betegség, öregség, halál és veszteség tényét. Ezek mind olyan tények, amelyek ellen nem tehetünk semmit, és amerre járunk, mindenhonnan árad felénk az információ velük kapcsolatban. Mit éreztek? Ha jól működik a meditáció, nincs probléma. Zárkózottak, érzéketlenek, közömbösek lennétek? Nem. Melegszívűek vagytok, adakoztok, segítetek, ahogyan tudtok, de nagyon gyakran azt veszitek észre, hogy nem tehettek semmit. Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor nem tehetünk semmit. De ettől még lehettek jól. Ez a lényeg. A test feletti meditáció utolsó kategóriája a test halála utáni állapotról szól. Néha tényleg szükségünk van egy nagyon komoly dózis realitásra, ez pedig nem más, mint a test halál utáni megfigyelése. Megmutatom az első könyvemet. Tiszteletre méltó Bhikkhu Szóna. Temetői elmélkedések. A témához illő fekete borító, meglehetősen karcsú kötet. Csak pár oldal, és főleg képekből áll, egy hulláról, ahogy végigmegy a bomlás folyamatán. Ez le van írva a szuttákban, a Mászhattipattána szuttában is, amely a honlapunkon is megtalálható. A hulla feletti elmélkedés nem horror show. Nem kell megijednetek tőle. Ha féltek tőle, akkor rossz irányból közelítitek meg. Először mindenképpen a szamádit, a higgadság gyakorlatát kell végeznetek egészen addig, amíg nem tudtok félelem nélkül és egyfajta békesség érzésével tekinteni rá. Majd fokozatosan eléritek az egykedvűséget, a békességet azzal kapcsolatban, ami a halál után történik a testtel, és ahogyan kinéz, amikor visszatér a négy elem állapotába. Persze ez nem olyan kellemes, mint amikor a tavaszi szellő simogatja a bőrötöket, vagy amikor a tüzet nézitek, stb. Számos kellemetlen részlettel szembesülünk, ilyen például a szag. Az emberi testé, amikor meghal. Természetesen a modern társadalomban azonnal tartósítják, hogy megelőzzék a szagok keletkezését. A tartósító használata nagyon modern eljárás. A természetben nem telik el túl sok idő, mielőtt a test rossz szagokat kezdene árasztani, majd egyre erősebben eltorzul, ahogy visszatér a természetbe. Ez egyértelműen nem való mindenkinek. Inkább szerzeteseknek ajánlott, és még közülük sem mindenkinek. Ezeket a meditációs témaköröket a Mászhattipattána szuttában sorolják fel. A Mászhattipattána olyan, mint egy hatalmas bőrönd, teli tanításokkal, amit magatokkal vihettek az erdőbe. Figyelnetek kell magatokra, használnotok kell a bölcsességeteket ahhoz, hogy fel tudjátok mérni, miről is van szó. Készen álltok-e rá, segíteni fog-e nektek, jó lesz-e ez nektek. Természetesen nagyon jó, ha van egy tanárotok, aki képes veletek együtt figyelni, és aki segíthet. Ha nagyon elkeseredettek vagytok, és nagyon féltek, vagy aggódtok, akkor a tetemen való meditáció egyáltalán nem olyan dolog, amit mostanában kellene végeznetek. Ha erősek és derűsek vagytok, ha tudni akarjátok az igazságot a dolgokról, és ha el tudtok menni megnézni, akkor lehet, hogy a megfelelő időben vagytok hozzá. A hulla meditáció élménye természetesen, nos, a szuttában világosan le van írva, hogy elmehettek és egy ideig tényleg szemlélhettek egy tetemet, ahogyan visszatér a természethez, de akár a képzeletetekben is végrehajthatjátok ugyanezt. A valóságban és a képzeletben is megtehetitek. Abban a szerencsében volt részem, hogy elmehettem egy táj erdei kolostorba, ahol a tetemeket elhozták a kolostorba, és nekünk lehetőségünk volt kimenni az erdőbe, hogy együtt legyünk ezekkel a tetemekkel. A világi emberek közül néhányan felajánlják a testüket erre a célra. Így a szerzetesek végignézhetik a folyamatot. Nyugaton nehéz lesz megfelelő hullát találni. Nem biztos, hogy be lehet jutni egy boncolásra. Nyugaton nagyon igyekeznek tartózkodni a haláltól. Nem igazán láthatunk halott testet, ha nem az egészségügyben dolgozunk. Kénytelenek lesztek tehát a képzeleteteket használni, vagy pedig használhatunk fotókat és videókat. Ez ismét egy erős gyógyír, és nem szabad egyszerűen fejest ugrani bele. Muszáj elmérkedni azon, hogy alkalmas-e ez a módszer számotokra jelenleg. Az emberek traumatikus élményeket szereznek a háborúk, balesetek során, és minden olyan helyzetben, amikor halott testeket látnak. Ez minden átlagemberre igaz, aki hirtelen meglát egy halott testet. Ez traumatikusan hat rájuk néha. Pedig nem kellene így lennie, mert nincsen semmi traumatikus ebben. Nem ismeritek? Nem tudjátok, mi ez? Meg kell kérdeznetek magatoktól, mi az, amit leleplezni szeretnétek? A halál? Úgy akartok tenni, mintha nem történne meg? Úgy akartok tenni, mintha ez lenne az egyetlen biztos dolog, ami megtörténik? mi a halál természete. Az egyetlen dolog, amit biztosan tudunk, az az, hogy a test meghal, és bizonyosan visszatér a földbe. Ezt tudhatjuk. Teljesen más kérdés, hogy mi történik a tudattal. De maga a test megszűnik. Tényszerűen látni fogjátok az életet. Hasznos kipróbálni ezeket, erősebbé, józanabbá, alkalmasabbá tesznek titeket, és ezeket az igazságokat el kell sajátítanotok. Meg kell vizsgálnotok őket, hogy egyé váljatok velük, mert ezáltal sokkal kevesebbet fogtok szenvedni az életetek során. Ennek a meditációnak nem az a célja, hogy növelje vagy próbára tegye a ragaszkodásotokat. Valójában jobbá teszi az életeteket, könnyebbé teszi az életetek érzelmi részét. Az igazság szabaddá tesz titeket. A test természetének igazsága szabaddá tesz titeket. A következő beszédeimben tovább haladunk az éber tudatosság további három kategóriájában. Az érzésekről, a tudatról és a dhammák osztályairól lesz szó. Birken Forest Monastery, 2020. május. Fordította Rácki Andrea. Elmondta Kövesdi László.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Ácsán Szóna tanító beszédét hallották. Fordította Rácki Andrea. Elmondta Kövesdi László. Ez volt a negyedik rész. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.